Jó napot kívánok! Két naplót hoztam a mai adásba. Mindkettő szerzője olyan szegmensét látja és láttatja a világnak, ahová átlagos halandó nem nyer be pillantást. Matthew McConaughey, Oscar-díjas színész, Hollywoodot ismeri jól, bár nem csak erről ír, hanem az odavezető útról is. Festetics Mária grófnő pedig Erzsébet királyné udvarhölgye, a császári udvar intrikus légkörét és Sziszi közvetlen környezetét és a politikai helyzetet is megmutatja, valamint azt, hogy milyen áldozatot hozott ő rajongott barátnőjéért. Mert Sziszi egyik legfőbb bizalmasa volt Festetics Mária. Szerintem izgalmas óra elé nézünk.
Könyvben utazom.
50 éve élem ezt az életet, 42 éve próbálom kiokumulálni a rejtélyét. Lejegyzek sikereket és kudarcokat, örömöket és bánatokat, dolgokat, amik ámulattal töltenek el, és dolgokat, amiktől kirobban belőlem a nevetés. Hogyan legyek igazságos, hogyan stresszeljek kevesebbet, hogyan érezzem jól magam, hogyan bántsam kevésbé az embereket, hogyan bántsanak engem kevésbé. Hogyan legyek jó ember? Olvassuk Matthew McConaughey szavait a Zöld lámpa című könyvének főszövegében. Nem biztos, hogy ezért olvassuk el ezt a könyvet, hanem mert eleve kíváncsiak vagyunk erre a színészre, aki motivációs beszédeket tart, alaposan megválogatja a szerepeit, Texasból jött és naplót ír évtizedek óta. Ennek a naplónak a sűrítését adja közre ebben a kötetben. Pék Zoltán fordítóval beszélgetünk róla.
Én szeretem őt színészként. Amúgy nem nagyon szoktam így életrajzokat csinálni, tehát én jobban szeretem a regényeket, tehát ilyen mesélős sztorikat, tehát magát a történetet engem általában az ragad meg. És amikor megkerestek ezzel a könyvvel, akkor hát kapásból nem jó nemet mondani, már sosem lehet tudni, hogy mi az a könyv. Úgy voltam vele, hogy hát azért belenézek. Szeretem a filmeket, gondoltam, hogy ennyiben érdekes lehet, beleolvasok, és elkezdtem olvasni, és tényleg egy-két oldalon belül megragadott. Ez az, ami ennek a könyvnek szerintem az egyik vitathatatlan erénye, hogy nagyon jó hangon van elmesélve. Én nála abszolút elhiszem, hogy ezt ő kiment a pusztába, leült és megírta. Nekem már az is nagy meglepetés volt, hogy a napot, hát valamilyen nem gondoltam volna róla, hogy ő ilyen gondolkodós. 30 évvel tényleg így vezeti, meg agyal, és nem csak azt írja le, amit történik vele, hanem tényleg a gondolatait. Az más kérdés, hogy ezekkel mennyire értünk egyet, vagy mennyire áll hozzánk közel az, amit ő gondol, az ő filozófiája. És igazából ezt nem is kérdőjelbe tenni, mert ő tényleg kitalált egy filozófiát, ami szerint ő él, illetve visszafele is hat nyilván, tehát az életéből utólag ezt így visszalevezette, de már ez is egy nagy dolog, tehát azért ezen gondolkodni kell, rendszerezni kell a dolgokat, és nekem tetszett az egész könyv kialakítása, hogy nem csak egy tömör szöveg, ugye, ahol meséli, mit tudom én, esetleg pár fotót így beletesznek, hanem nagyon eklektikus, furcsa könyv, mert sok minden benne van, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett.
Egy cetlikkel, eredeti naplóoldalakkal, versekkel, amiket írt, tényleg olyan, mint hogyha így a kezünkbe adná az ő életében lejegyzett mindenféléket, és na tessék, akkor olvassatok bele.
Igen, ettől valahogy sokkal meghittebb. Nyilván el is árul egy-két dolgot, vagy hogy mondjam, van egy-két olyan jelenet, amit így én nem biztos, hogy így elmondanék országvilágnak.
Igen.
De ettől, hogy ezeket beleírta, meg ettől tényleg, hogy beletesz ilyen régi dolgokat, amiket ő ennyi idősen írt, vagy látott, vagy fényképezett, tényleg egy ilyen meghitt jellege van a dolognak, és ehhez jön hozzá ez a hang, amiről beszéltem, ahogyan mesél, ami abszolút egy ilyen megnyerő hang. Szerintem mentes minden különösebb sallangtól, ugyanakkor mesélés közben szerencsére ide-oda ugrál időben.
Össze lehet szerinted foglalni, vagy el lehet mondani, hogy mi az ő élet filozófiája, mert nekem úgy tűnik, hogy ő például soha nem fogja menekülőre, hanem egyszerűen húz egy vonalat, hogy na eddig és nem tovább, és akkor tiszta lap. Mint hogyha ez az ő életében egy fontos dolog lenne, de mi minden még?
Igen, hát ugye ez a zöld lámpa egybeírva ezzel foglalja össze ezt a dolgot, tehát az a lényeg, hogy az élet mindig hoz elég akadályokat, kérdéseket, problémákat, igazából választásokat, tehát szerintem itt a választásokról van szó, és jól mondod, tehát az a lényeg, hogy nem szabad meghátrálni, tehát el kell dönteni, szerintem legalábbis, hogy mit csinálunk, és ahhoz alkaszkodni kell, és ahhoz menni kell. És az ő élete legalábbis ez például az most nem önsegítőkönyv, tehát ez nem arról van szó, hogy most ebből mi nekünk feltétlenül tanulnunk kell, de ő ezt igazából tanító szándékkal is mondja, meg ő aztán tart ilyen előadásokat is egyébként. És ez érződik, tehát azért benne ez az önbizalom, az nyilván azért született önbizalom is, nevelték is belé, és ő saját maga is ezt tápolgatta. Tehát ez az egészséges amerikai önbizalom, ami szerintem Kelet-Európában abszolút hiányzik, de még Nyugat-Európában is azért jóval kevesebb, és amit néha mi ilyen nagy képviselőnek érzünk, és lehet, hogy néha az is, Viszont az tény, hogy ez nagyon segíti őket, hogy sok mindent elérjenek. Tehát ő tényleg maga ment a dolgok után, az első filmszerepét sem úgy kapta, hogy akkor na elment castingra is kiválogatták, hanem ő megkereste azt, akik ott forgattak a városban, és akkor ő mondta, hogy ő szeretne ebben a filmben benne lenni, és később is így iszonyú tudatosan, tehát talán ez a legjobb szó, tudatosság, hogy iszonyú tudatosan választja meg, hogy merre akar menni, és akkor azért mindent megtesz. Erre vannak példák a könyvben, de most azokat nem akarom elsorolni, mert majd elolvassák.
Igen, de néhányat fontos lenne, hogyha említenénk, kicsit megmutatni, hogy mitől vált olyanná, amilyen, hiszen egészen különös a gyerekkora is, meg a neveltetése is, meg hát elég furcsák a szülei.
Hát igen, nagyon furcsa a dinamikai családban nőtt fel a tény, tehát a szülei alapvetően nagyon szerették egymást, ugyanakkor meg szó szerint őrre mentek, tehát verekedtek meg, nem kímélték egymást, ugyanakkor ezekből az összecsapásokból sokszor átcsaptak a másik végletbe, tehát tényleg szinte ahogy a szeme előtt kb. A padlón emberektek, tehát ilyen környezetben nő fel. Őket nem feltétlen, most ez a verés, ugye ez egy nagyon tág fogalom.
Nem módszeresen verték őket.
Tehát nem abuzálták őket, az ők egyáltalán szó sincs. Viszont hát itt régi időkről beszélünk, az amerikai Texasról, a vidéki Texas az nem a kultúra fellegváron, ezt ki lehet jelenteni. És azért kaptak, tehát azért a nadrágszíj meg ilyesmi volt, tehát a rosszat csináltak annak, meg volt a büntetése, és ennek ellenére azért kirúgtak, a fiúk voltak. Ugyanakkor, és ez a furcsa, az apjuk el is várta tőlük, hogy nem azt, hogy rosszat csináljanak, de például ez a férfivá érés ott egy nagyon fontos dolog volt a családban, és igenis az apja elvárta tőlük, hogy álljanak a sarkukra, és álljanak ki. És ha ezt megmerték csinálni, és meg tudták csinálni, és jogos volt, onnantól kezdve egyenlőként kezelte őket, és mivel McCann volt a kisebb testvér, látta, hogy a bátyja ezt hogyan csinálja, és ő sokáig mégsem volt képes rá, és ez elég megrendítő, hogy ezt így leírja, hogy nem tudott az apjával szembeszállni, és emiatt az apja továbbra is gyerekként kezelte, és ez egy borzasztó kínzó érzés volt a számára, és furcsa most ezt így látnunk, hogy ő egy ilyen magabiztos, lehengerlő ember, ugyanakkor meg gyerekként ilyen lehetett, és ezt elmondja. És akkor végül is elérkezett az a pillanat, amikor egyszerűen muszáj volt ezt megtennie, és onnantól kezdve az apja már igenis ember számba vette.
Mindig verekedésről volt szó, igen. Vagy valami csibés, vagy valami olyan tettről, ami az apja szerint igazán férfias volt. Őt megvédeni, vagy ővele szembe kerülni, megverni őt. Szóval ez többenetes, mert ugye két bátyja van, és mind a kettő férfi válvatását leírja.
Igen, és ugye kisvárosban nőttek fel, de a városnak is igazából a szélén, tehát önképpen azért ez egy ilyen számunkra félig falusi környezet, és ott tényleg ez a testiség, ez abszolút fontos volt, igen. Tehát tényleg verekedés, meg a kocsmában azt hiszem az volt talán az ő pillanat, amikor a kocsmában visszaütött valakinek, aki megfogta az apja karját, hogy mi akarta irány. Rángatni a biztonsági őr. És az volt az a pillanat, amikor onnantól kezdve ő már férfinak számított, tehát milyen világban nőtt fel.
Nyilván mindenki azokra az alapokra áll, amit otthonról hozott, de ahogyan például elmondja, hogy az anyja mit tanított neki, hogyha érted a verset, akkor az a tied, mondd azt, hogy te írtad. És hogyha bármit teszel, másnap, amikor reggel fölkelsz, akkor megbocsáthatsz magadnak. Szóval, hogy ahogyan ő él felnőttként, nekem sokszor visszaköszön mindez, amit az anyjánál látott.
Valószínűleg felnőttként már átértékel ebben egy csomó mindent, viszont amikor így a könyv vége felé írja a saját gyerekeiről, meg néhány szót legalábbis, meg hogy ők hogyan élnek, hogyan próbálja nevelni őket, akkor abszolút azért ezekhez az értékekhez visszanyúlt.
De azért furcsa anyja van, nem? Meg amit végül is a hírnév kapcsán is mesélt az anyjáról, hogy ő volt az egyedül a családban, aki ezt elég érdekesen kezelte.
Igen, hát az nagyon, nagyon furcsa. Igen, híressé vált, és akkor igazából nem akarta, hogy hát nyilván mindenhol az afeság, és akkor az anyja meg beengedte a tévéstábot, és körbevezette ott a lakásban, és megmutatta, hogy hol zuhany meg nem tudom, hol csókolt először a kanapén, meg ilyenek. És ezt azért ő iszonyú hátba támadásként érte meg, mert mindenki más tulajdonképpen nyilván segített abban, hogy hát nem az, hogy elbújjon, de hogy azért megőrizze a privát szféráját, és pont az anyja nem, és akkor évekig azt hiszem nem is beszéltek talán. Tehát nem volt azért könnyű élete ennek az embernek. Szerintem ez ilyen szempontból abszolút őszinte könyv.
Hogyan került ő a színészi pályára, az is nagyon érdekes, mert hát nem oda indult.
Arra lehetett olvasni, hogy volt Ausztráliában így a középiskola után egy évet.
Egy
talán.
Évet, igen.
Igen, és az is nyilván sokat segített, mert kirepül az ember otthonról egyből a világ végére, ahol tényleg magára van utalva.
Hát az teljesen abszurd
igen,
ez a rész.
Igen, az tényleg olyan, mintha kitalálta volna, tehát igen. Egy ilyen befogadó családhoz megy. Vendégnek, lista háta mögé, fogalmazunk így, egy nagyon-nagyon eldugott helyre, és egy ilyen nagyon-nagyon bizarr család az egész ilyen furcsa, meg akarják nevelni, ki akarják igazából belőle nevelni ezt az amerikai hozzáállást. Tehát ilyen nagyon bizarr, és akkor utána nagy nehezen át tud menni egy másik családhoz, és onnantól kezdve jó érzi magát, de az egy évnek a nagy részében tulajdonképpen egy ilyen borzalmasan merev, nagyon fura családnál lakik, és tulajdonképpen így saját magát látja el, és alig várja, hogy hazarepüljön. De nagyon sok minden tanul.
Saját magáról igen, azt mondja, hogy ő lényegében akkor ismerte meg magát, mert volt ez a lányok kedvence, aki mindig nagyon jól tanul a középiskolában, és körülrajongják, és akkor elkerült ide a világ végére, valami eldugott porfészekbe Ausztráliában, és teljesen magára volt hagyva.
Senki nem törődött vele, ő se igazán szerzett barátokat, tehát ott azért egy évet így kiúzni, az nem lehet könnyű, mindenféle állásokat vállalt, így ügyvéd mellett dolgozott, bankban is dolgozott, tehát így igazából kipróbált pár állást, és azért az ilyen 18 évesen komoly teljesítmény, tehát azt meg is értem, hogy az megalapozott sok mindent.
Bennem az a kép élt, hogy ő biztos nagyon renitens gyerek volt, és írja, hogy a legombolt inkben, vasalt ruhában ment, és tanulta a jogot, és gyűrte a vizsgákat. Tehát, hogy ez az ő hipisége sokkal később jön ki, és valami egészen másban nyilvánul meg.
Középiskolában sokkal inkább ilyen menőzős gyerek volt az autójával. Tehát akkor tényleg ilyen csajozós, nyitott életet élt, és a főiskolán meg jó fiú lett ez a nörd, akit most így neveznek. És abszolút tanult, őt érdekelte, ő jó akart lenni benne, jogász akart lenni, ügyvéd. Tehát ő ezt tűzte ki maga elé, nagy részt az apja hatására, tehát itt ismét azért belejön a szülői hatást, és mindkét testvére egyébként, mindkét bátyja nagy menő lett, az egyik azt hiszem az olajiparban dolgozott sokáig, de itt ilyen milliárdos, tehát hogy azért ez nem egy tehetségtelen család. És akkor ő meg ügyvédnek tanult volna, és akkor úgy jött a filmezés, hogy azt hiszem, hogy a városban forgatott Richard Linklater, és járt ilyen film szemináriumra. Igazából rendezni akar, csak hát ugye azt azért nem lehet egyből. Reklámfilmekbe próbált így bejutni szerepekre, hogy legalább valami pénze legyen, mert ugye magát látta el. Kocsmában dolgozott, ahol csak fekete bűrűek jártak, ami azért nem egy piskóta lent délen, tehát azért az egy komoly dolog, és nem is keveset dolgozott ott, tehát azért egy iszonyú talpra esett ember volt már akkor is, és hallotta, hogy ezek filmesek ott dolgoznak, és úgy gondolta, hogy ő ezt így megpróbálja. Így került a szerephez, és mondta a Linklaternek, hogy hát ő erre elszerte, jó lenne. Ő meg azt mondta, hogy hát próbáljuk meg.
Nyilván az ember az amerikai színészek kapcsán elgondolkodik, hogy bizonyos karaktert hogyan építenek föl, mi a módszerük, hogyan tanulnak, hogyan találják meg azt a figurát, és erről borzasztó sokat elárul, és ez nagyon érdekes, hogy neki van egy alapkérdése, ki az én emberem. Tulajdonképpen magából dolgozza ki a figurát.
És ez már az elejétől megvolt, tehát igazából ez az első szerep, ez a Tökéletlen idők című filmben egyetlen jelenet lett volna, azt hiszem teljesen szöveg nélküli jelenet, hogy autóval oda kanyarodik, és talán mond valamit egy lánynak, ennyi, vagy egy mondatos szerep. És ebből az egy mondatból elkezdtek beszélgetni a rendezővel, hogy akkor ki is ez a figura, és akkor ebből az egy mondatból lett egy egész húzós mellékszerep, amivel egyből megismerték egyébként. És akkor onnantól kezdve mindig ez volt a módszere erre a dologra, hogy átgondolta, hogy ki is az a szereplő, és akkor hogy ő mit tud beletenni. Tehát azért itt elég komoly munka volt a legtöbb ilyen szerepem.
Azon is gondolkodtam, hogy vajon a szerencse mennyit számít, de minthogyha nem szerepelne ez a szó ebben a könyvben, vagy legalábbis nem emlékszem. Olyan, mintha úgy értékelni ezeket a lehetőségeket, hogy azok járnak, és persze azért, mert én így reagáltam valamire, vagy azért, mert ezt tettem, vagy nem tettem, ezért jönnek ezek a lehetőségek. Például a hajolni kell is, ugye hát az az ikonikus figura, aki ő volt abban a filmben, ez a védőügyvéd, ennek a fekete bűrű apának, akinek megölték a kislányát, annak a védőügyvédje, szóval, hogy az senki nem felejti el, és döbbenetes olvasni, hogy hogyan kapta meg egyáltalán ezt a szerepet.
Hát igazából itt jön ki ezeknek a zöld lámpáknak a szerepe, tehát, hogy valami lehetőség felkínálkozik, akkor azt meg kell ragadni, sőt, menni kell utána. Abban a filmben is, amiről beszéltél, mert ha ölni kell, abban is másik szerepet kínáltak neki, csak ő a forgatókönyv alapján úgy érezte, hogy ez a karakter ez közelebb áll hozzá. Egyébként többször is előfordult vele, később is lesz ugye a Törvény nevében, azt hiszem az volt magyarul az a krimi sorozat,
igen,
a True Detectives. Abban is az volt, hogy igazából a másik szerepet kínálták fel neki először, de ő úgy érezte, hogy abszolút a Cole áll neki jobban, és abban tudja hozni azt, ami ő maga. Tehát ő abszolút beleadja valahogy magát ezekbe a szerepekbe, és ez nyilván azért ki is jön ezekben a filmekben.
Mi az ára az ő sikerének, amikor sikere van, mert azt is írja, hogy nem mindig van, és hogy ő mikor szokott kivonulni a világból, mert ez meglepő, hogy sokáig élt lakókocsiban, meglepő, hogy nem a legfrekventáltabb helyen lakott, hanem voltak pontok, amikor azt mondta, hogy jó, akkor most eltűnök.
Nagyon hullámzó egyébként ez tényleg nála, tehát élvezi a sikert, és van egy korszak, hát ezek a romantikus filmek korszaka, amikor így Hollywood legnagyobb és legnépszerűbb hotelében lakik, ugye, ami egyrészt mireg drága, másrészt meg hát folyik minden földi jó, és olyankor ki is élvezi, de alapvetően nagyrészt azért nem az az ember, aki állandóan bulizik, hanem tényleg külön lakókocsit bérel, vagy külön házat bérel az erdő szélén, és ott van a forgatások közti szünetekben, vagy egy korszakában saját lakókocsival járt az országot, de évekig, tehát ez a megdöbbentő, tehát nem arról van szó, hogy egy hónapig mondjuk így, hanem évekig járt, és akkor megállt ilyen táborhelyeken, ahol beszélgetett emberekkel, hol nem, járta a világot, így közelről látta Amerikát, közelről látta az embereket, tehát valószínűleg ilyenkor is azért gyűjtötte az ihletet a szerepekhez, ami később manifesztálódik a filmekben, és szerintem ez megint egy iszonyú szimpatikus dolog azért, és akkor ott már van pénz, tehát nem arról van szó, hogy nem tehetné meg, hogy vesz 2-3 házat, nem tudom, Maribun és erre-arra, hanem hogy igazán nem ezt foglalkoztatja, hanem tényleg valószínűleg még mindig magát keresi.
Meg is találja. Fogja magát, és elmegy Peruba, vagy elmegy a sivatagba, és megtalálja.
Igen, és hát azért ezek a karrier döntések is félelmetesek, tehát azt így mindenki látta, és az mindenki meglepődött, amikor így a romantikus komédiák után visszatért ilyen komoly filmekben, pár év kihagyás után, tehát az szerintem akár szerette az ember előtt, mint színész, vagy akár nem szereti, azt mindenki konstatálta, hogy hoppá, ez van egy hatalmas váltás, és a könyvből kijön, hogy ez teljesen tudatos volt, tehát évekig nemet mondott az ajánlatokra, és így kúszott fel a pénz, hogy akkor ennyi millió dollár, és mindig ilyen romantikus filmek voltak, vagy hasonlók, és úgy érezte, hogy akkor igen, ugye, akkor most ezt nem. Iszonyú nehéz lehetett, tényleg hatalmas pénzekről van szó, nem volt más munkája.
Hát és ott volt a családja, igen. Már volt gyereke, igen, meg felesége.
Igen, és otthon ült és várt, és várta az alkalmat, és azért Hollywoodra lesz olyan, és ezt írja ő is, meg hát ezt így sejti az ember, hogy idő után elfelejtik, tehát hogy már 11-szer mond nemet, akkor nem biztos 11-szer is megkeresik bármivel, és megkockáztatta, és hát bejött neki.
Tulajdonképpen a karrierjében is csinált egy tiszta lapot, megvárta, amíg lekopik róla ez a szép fiú szerep, ez a safety pro szerep, meg hát azért bízott magában.
Nyilván saját magában sem voltak kétségei, hogy meg tud csinálni egy komolyabb szerepet, tehát épp az volt a lényeg, hogy nem akar bármilyen szerepet elfogadni, hanem nagyon jót akart elfogadni, és akkor ugyanígy volt az Oscar-díjas filmjével kapcsolatban is, tehát hogy az első pillanatban, ahogyan olvasta a forgatókönyvet, lecsapott rá, tehát itt tulajdonképpen így lefoglalta, hogy azt majd ő megcsinálja, és azzal is nagy harcokat kellett vívnia, hogy nála maradjon. Egyrészt a forgatókönyv, ne vegyék el mások, mert abban sokan megérezték a lehetőséget, másrészt pedig meg kellett küzdeni azzal az előítélettel, hogy hát ez mindenki azt mondta, hogy ez egyáltalán nem neki való. Ő meg úgy érezte, hogy ez igenis ő, és meg tudja csinálni, és hát az egész folyamat, amit leír, meg hogy mennyire kevés pénzük volt rá, meg hát ugye azért arról az alakról lefogyni, arra az alakra.
60 kilósra, igen.
Az nem piskolta.
Meg is jegyeztem, hogy reggel talán 2 tojás fehérje, délben hal zöldséggel, este hal zöldséggel, és egy üveg bor minden este. Le is adta azt a 20-on akárhány kilót, vasakarata van.
És hát ugye az egész, meg akkor bele kellett mászni, beszélt a családdal, tehát hogy ez egy nagyon nagy kutatás volt, meg tényleg azért lelkileg is egy elég komoly teher lehetett ezt a szerepet felvenni.
Ez egy éces férfi történet.
Igen, meg is kapta érte a jutalmát, de hát azért ebbe iszonyú munka volt.
Mit gondolsz a versekről, vagy azokról a bejegyzésekről, amelyeket itt találunk a könyvben? Ugye gondoltam a többi olvasóra, hogy vajon kinek mi talál be. Én magam is becetliztem néhány helyen ezeket a szövegeket, amikor arról ír, hogy a tető csak benned van, a tető emberi találmány. Tehát, hogy egyáltalán nem kell azzal foglalkozni, hogy valaki azt mondja, hogy nem vagy rá képes, vagy azt hinnéd, hanem befelé kell figyelni, és csak lendületből csinálni dolgokat, és hát számtalan olyan pont van, ami tényleg másoknak is segíthet, de én kíváncsi vagyok, hogy például a versei, vagy ezek a szövegek neked hogyan hatottak?
Nagyon vegyesek, vannak benne nagyon jók. Ja, hát ezek azért szabad versek, tehát nem, szerencsére nem rímes dolgok, mert akkor szenvedtem volna, mert meg hát azért az nem annyira angol száz hagyomány, de vannak nagyon jó meglátások, meg okos dolgok, tehát azért számításba kell venni a dátumot, egy csomószor ott van a dátum, hogy mikor írt. Az ilyen mondások, vagy ilyen frappáns dumák, nagy része meg ugye ezek a lökhárító matricák, tehát amiket ott nagyon szeretnek így ragazgatni, úgy nevezik el ezt ezeket a mondásokat, mert tényleg ilyen frappáns, egymondatos dolgok, azokban pedig kifejezetten jók voltak szerintem, tehát azok nagyon ütnek. Több műfajnak a keresztezése ez a könyv, és éppen ez benne jó. Tényleg nem hagyományos önéletrajz, vagy nem csak önéletrajz, nem csak vallomás, nem csak napló, tehát nagyon sok mindent így beletett egybe, amiből kijött egy ilyen nagyon eklektikus, mégis egy ilyen szerves egészet alkotó szöveg, amit szerintem borzasztó élvezetes olvasni, és elsősorban amiatt, mert nagyon jó hangon ír, ahogy mondtam az elején is, és tényleg néha kapaszkodni kell, hogy merre jár gondolatban. De épp ettől érdekes a könyv, hogy ő ez az ember, ő nem akar másnak látszani, akinek nem tetszik, az leteszi, akinek tetszik, az továbbolvassa. Tényleg így előadja, hogy hogy látja magát most is az életet, meg azt, hogy mi lesz, meg ezeket a vállalkozásait, amiről a végén beszél, hogy minek a képviselője, meg minek az elnöke. Ezek is nagyon érdekesek szerintem, hogy egyáltalán van arra igénye, hogy a filmen kívül bármibe is még belefogjon, mert nyilván financiálisan nincs rá különösebb szüksége, de mégis benne van a keze egy csomó mindenben, mert egyszerűen érdekli, és ez nagyon becsülendő.
Pék Zoltán fordítóval beszélgettünk Matthew McConaughey Zöld lámpa című könyvéről, brutális finomságok, szépségek, elhasalások, szerelmes levél az élethez. A könyvet a 21. század kiadó jelentette meg, most hírek azután egy másik napló, Festetics Máriáé, aki Sziszi udvarhölgye volt.